Magasztalva és hála legyen az Úrnak. Hisszük, amit énekeltünk, és hisszük, hogy Isten kiáll az ő szava mellett. Bármi is legyen az életünkben, egy dolog örökre szilárdan rögzítetten marad. Az Istenbe és az ő igéjébe vetett hit, az Isten igazságosságában vetett hit, és ahogy Zik testvér az imént mondta, hogy mi is igazságosak legyünk, azokká kell válnunk. Ehhez szeretnék még egy ígét felolvasni, és utána együtt fogunk még egyszer imádkozni. Az a benyomásom, hogy ma azzal a nagy vágyakozással jöttünk el, hogy megtapasztaljuk Istent. A különböző megjegyzésekből ezt kihallottam, és hiszem, hogy Isten ki fogja elégíteni a vágyainkat. Az első János levelének 5. fejezetében, az első János 5. fejezetének 18. versétől kezdve az áll írva. Azt tudjuk, hogy mindenki, aki Istenből született, nem vétkezik, hanem aki Istenből született, az megőrzi magát, és a gonosz nem érinti meg, vagy nem érint hozzá. Tudatában vagyunk annak, hogy mi Istenből vagyunk, miközben az egész világ rettenetes gondban van. Azt azonban tudjuk, hogy az Isten fia eljött, és felvilágosított minket, betekintést adott nekünk, hogy felismerjük az igazat, és mi az igazban vagyunk, az ő fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet. Gyermekeim, óvakodjatok a bálványoktól. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk még egyszer. Mennyei Atyánk, tisztelet tudattal jövünk a Te kegyelmed trónja elé, ami Urunk Jézus Krisztusunk nevében. Szeretnénk ma kegyelmet találni Te előtted, ó Istenem, szeretnénk újból megtapasztalni a Te kegyelmedet. Te ismered a különböző közben járásokat, a kéréseket, Uram, a szükségletek nagyok. Mindent eléd tárunk, hűséges Istenem, erősíts meg minket a hitben, hogy ne bátortalansággal, hanem örömmel jöjjünk a Te kegyelmed trónja elé. Hitben a Te szavadhoz ragaszkodva szabadon vegyünk Téged. Hűséges Uram, különösen eléd tárjuk a közben járásainkat. Te ismered azokat, akik már kórházban vannak, beleértve a testvérünket is, aki kórházba kerül. Ó, Uram, együttesen Te beléd vetjük reménységünket. Nem mindig értjük meg a Te útjaidat, hűséges Istenem, de alá akarjuk vetni magunkat Neked, és bízunk benned abban a tudatban, hogy Te mindent jóvá fogsz tenni. Akkor van egy egész nagyon különleges kérésünk, Uram. Ruházd fel a Te gyülekezetedet, a Te szent szellemed erejével, hogy a Te ígéd ismét megerősödjön, igazolva legyen az első gyülekezet isteni mintaképe és példája szerint. Hűséges Uram, engedd meg, hogy még az idők vége előtt meglássuk, megtapasztaljuk. A Te visszajöveteled előtt szeretnénk megtapasztalni ezt a helyreállítást, ezt a visszaszolgáltatást. Hűséges Uram, erősíts meg engem is, és mindannyiunkat, akik ma itt vagyunk, és mindazokat, akik később hallani fogják ezt az ige hirdetést. mert végül is össze vagyunk kötve veled és egymással is. Szeretett Uram, én nem tudom, mit mondjak, de Te tudod. Uram, Te ismered a szükségleteket, a különböző szükségleteket, amelyek itt és a Te néped körében vannak. Légy irgalmas hozzánk a Te szent nevedért. Köszönjük Neked a Golgatát. Köszönjük Neked, hogy megváltottál minket, megbocsájtottál, megkegyelmeztél nekünk, és új életet adtál nekünk. Hűséges Urunk, Neked ajánljuk ezt az összejövetelt. Legyen, hogy a Golgota győzelme itt is nyilvánvalóvá váljon, és a kereszt szava beteljesítse azt, amiért küld veled, nevezetesen azt, amiért Te meghaltál. Hűséges Uram, mentsd meg az elveszetteket, gyógyítsd meg a betegeket, és áldj meg mindannyiunkat a Te kegyelmed gazdagságából. Ezt kérjük az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Helyet foglalhattok. Mindannyian együtt elolvastunk egy csodálatos ígeszakaszt a Zsoltárokból. Erre még visszatérünk egy pillanat múlva. Ma elnézést kell kérnem, mert fizikailag mégis egy kicsit fáradt vagyok, úgyhogy tényleg pihennem kellett volna. De a kötelesség és a feladat Isten országában minden más egyébnél fontosabb. Hadd folytassuk ezzel a gondolattal, ami már kifejezésre lett juttatva a János leveléből, és onnan az 5. fejezetből. Tudatában vagyunk annak, hogy Istenből vagyunk. Erről már beszéltünk. Isten szent embereket küldött el, akik hirdették az ígét. Ők valamennyien a Szent Szellemtől ihletve voltak. És az Ó és Új Szövetség között olyan rendkívüli az összhang, hogy ember ezt nem tehette volna meg. Egyedül Isten szelleme volt képes arra, hogy ezeket az embereket ösztönözze, ihlesse, és hogy Isten egyetlen nyelvén beszéljenek. Noha különböző időpontokban, és hogy az isteni kinyilatkoztatás egyetlen nyomát hagyják maguk mögött. És ez ma is pontosan ugyanígy van. Nem sok hangok vannak, hanem egy hang, egy nyelv, amelyen Isten beszél. Amikor a vallásos világba tekintünk, mennyi különféle hangokat lehet ott hallani. És a sajátszerű dolog az, hogy mindannyian azt állítják, hogy Isten hívta el őket, hogy Isten nevében beszélnek. Nem akarunk néhányukról részletekbe bocsátkozni, de ők azok az emberek, akik elmennek amellett figyelembevétel nélkül, amit Isten tett. Hogyan akarják megkapni a hozzácsattolást ahhoz, amit Isten még tenni fog? A Szentírás tanúság tételének roppant nagyszerűségbe legyen szó akár az Ó, akár az Új Szövetségről, abban áll, hogy az egyik próféta kapcsolatot létesített azzal, amit egy másik próféta mondott, és az Isten szavainak teljes összhangúságában történt. Amennyiben a mi időnkben feltesszük magunknak a kérdést, hogy igaz-e vagy sem, mivel válaszolhatunk rá? Először is mindannyian azt mondhatnánk, igenis, én helyén falu vagyok, én helyesen hiszek. De hiszen ezt mondják mindannyian, és mindannyian nagyon különbözőképpen hisznek, és mindenki azt mondja, azt állítja, hogy az irány helyes. Mikor van ez valóban így? Amikor ez összhangban van Istennel és Isten ígével. Csak akkor helyes, és nem másképp. Nos, mindenki igényelheti magának ezt az állítást, annélkül, hogy ez így is lenne. Hogyan van lehetőségünk mégis megvizsgálni, hogy valóban meggyőződjünk arról, hogy igaz-e vagy sem? Azáltal, hogy olvassuk Isten ígéjét, és a benne leírt ígéreteket, és a Szent Szellem által megvilágosodik előttünk, majd teljes szívünkből hiszünk is bennük. Az előbb a Róma 4-ből olvastam, és szeretnék még olvasni belőle, mielőtt visszatérnénk a Zsoltárhoz. A Római Levél 4. fejezete az egyik legcsodálabb fejezet, amit Pál apostol írt. Itt Ábrahám van szemünk elé állítva, Ábrahám a hit embere, egy olyan embere, aki meg lett áldva, egy olyan ember, aki meghallotta az Úr szavát, és aztán engedelmesen alára is rendelte magát annak. A Róma 4. fejezetében az első verstől ez áll. Mit fogunk ezzennel mondani, ami ősatyánkról, Ábrahámról? Mire tett ő szert? Mit nyert el a hús-vértest szerint? Ha ugyanis Ábrahám cselekedetek által igazult volna meg, akkor minden bizonnyal van oka dicsekedni, de természetesen nem Isten előtt. Mert mit mond a Szentírás? Ábrahám hitt Istennek, és ez az ő igazságosságának számítatott be. Ez a szó, ez a kijelentés. Ábrahám hitt Istennek. Mi hívőkként a hitnek erre az útjára lettünk állítva. Nincs más választásunk. A hit nem igényel belső erőfeszítést, valóban nem. Mi a hitnek erre az útjára lettünk állítva, az Úr ígéje a lelkünkbe hullott, és kezdettől fogva összekapcsolva a hittel. Nem kellett semmilyen erőfeszítést tennünk, hogy hívőkké váljunk. Ez egy isteni beavatkozás volt az életünkben. Ez egy olyan óra, egy olyan nap volt, amikor lehullott a lepel a szemünkről. Valami feltört a lelkünkben. Isten tett valamit, és mi megkaptuk a csatlakozást és a hozzáférést Istenhez és az ő szavához. Mert ugyanabból a magból születtünk újjá. Ez egyszerűen rokonfajú. Továbbra még a szívemen viselem, hogy írjak egy újabb könyvecskét, hogy alá legyen támasztva az a tényállás, hogy Isten miért nyilatkoztatta ki magát a Krisztusban, így talán a többiek is megragadják majd. De a gondolat, ami annyira megragadott engem, az volt, Isten egy új kezdetet teremtett a nemzésen keresztül. A kijelentés így hangzott, a tőled születendő a Szent Szellemtől van egy új kezdet, az ígéret szava, a Szellem eljött és összekapcsolódott az ígével, és így lett az íge testé. Ugyanígy kell történnie velünk is, ha Istenből akarunk születni, Istentől akarunk születni, Istentől nemzettek lenni. Úgy, amint olvastuk, aki Istenből született, Istentől lett nemze, az nem vétkezik, az nem kérdőjelezheti meg az ígét, ő közvetlenül bele lett állítva a hitben. Ábrahám hitt Istennek, és az egész Ábrahám magva, az ő utódai valamennyien, minden igaz hívők hisznek Istennek. Nem az embereknek, hanem Istenben hisznek. Aki pedig hisz Istenben, az úgy hisz, ahogyan az írás mondja. Így mondta már a mi Urunk a János evangéliumának 7. fejezetében. Aki hisz én bennem, amint az írás mondja, annak testéből élő víznek folyamai fognak ömledezni. A megjegyzések, amint az előbb már utaltam rá, mielőtt elkezdődött ez az Isten tisztelet, nagyon sokat mondtak nekem. Sokan és sokféle jellegűek voltak. Az egyik testvérnő azt mondta, szeretném megkapni az imádság szellemét. Erre azt mondtam, hogy ezt én is kívánom magamnak. Különböző dolgok voltak, amelyek említésre kerültek, elhangzottak. Milyen vágyat hoztunk el ma ide, erre az összejövetelre? Mi a legfontosabb, ami a szívünket foglalkoztatja első helyen? Vajon mi lehet az? Ha az Úr ma itt láthatóan elhaladna mellettünk, vagy előttünk, és megkérdezné, mit akarsz, mit tegyek veled, mit cselekedjek rajtad? Mi lenne a válaszod erre? Tudod-e, van-e olyan kérés a szívedben, amivel Isten jelenlétével léphetsz ma, most? Hiszed-e, hogy kérésedet az Úr elé tudod vinni, és ő teljesíteni fogja azt? Engem nem csak egy dolog foglalkoztat, nekem van jó néhány dolog, amit az Úr elé teszek, bízva abba, hogy ő majd megmutatja az erős karját. Bíznunk kell benne, és hittel kell hozzáfordulnunk. Nem homályosan elmosódottan gondolni valamit, hanem egészen konkrétan tudni, mit akarunk. Mi van a szívünkön? Uram, ez a szívemen van, az a szívem ügye, és amennyiben találunk ez esetben egy ígéretet az ígében, amire támaszkodhatunk, hogy összekapcsoljuk az ígéretet a hittel, és aztán abban az elvárásban legyünk, hogy az Úr megadja azt, akkor mi van ma a te szíveden, kedves testvér, kedves testvérnő, tisztelt barátok? Milyen kívánságot hordozunk magunkban elsősorban? Teljes bizonyossággal hiszem, hogy egy dolog közös ügyünk, közös bennünk. Az a vágy, hogy Isten kinyilatkoztassa magát. Az a vágy, hogy a menny ablakai megnyíljanak, és az áldás áradatai lezúduljanak ránk. Az a vágy, hogy még egyszer megtapasztalhassunk egy másik apostolok cselekedeteit. Branham testvér azt mondja, hogy minden alkalommal, amikor Isten szelleme valóban ki van árasztva, akkor utána meg lehet írni az apostolok cselekedeteit. Aztán olyan dolgok történnek, amelyekről szintén beszámolhatunk azzal kapcsolatosan, amit Isten tett. Tudjátok, nagyon gyakran beszámolunk arról, amit az ellenség tesz és tett, és nem arról, amit Isten tett. Hadd találkozzunk hittel az Úrral, és bízzunk benne, hogy minden hatalom az övé úgy a mennyben, mint a földön. Azt tudjuk, hogy ő győzedelmeskedett, és azt is tudjuk, hogy a végső győzelem is az övé lesz. Mert itt meg van írva, mert mit mond az írás? Ábrahám hitt az Istennek, és ez az ő megigazulásának számítatott neki. Mi is hiszünk Istennek, és ez számunkra is igazságosságnak számít. Isten látja a hitet abban, amit mondott. Azt is hangsúlyoztuk, hogy Isten ígéreteket adott arra, hogy mi fog, hogy mi kell még megtörténjen, és ő őrködik az ő szava felett, hogy beteljesítse azt. Olyan hálásak vagyunk, hogy különösen ebben az időben, különösen a prófétai ígét kiemelte és a gyertyatartóra helyezte számunkra. Úgyhogy a sötétség közepete láthatjuk Isten dicsőségének fényes ragyogását Jézus Krisztus arcán. Mi megtaláljuk az útat Istennel. Miért? Mert okosabbak vagyunk, vagy lennénk másoknál? Nem, természetesen nem. Hanem azért, mert az Úr kézen fogott minket, mert kinyilatkoztatta nekünk az ő szavát és az ő nevét. mit olvastunk együtt a zsoltárokban. Végül is ez az egyik legcsodálatosabb zsoltár az összes közül. De ha egy másikat olvastunk volna, akkor az vált volna nagyjá előttünk. Itt a 86. zsoltárban, a 7. versben ez áll. Amikor szükségben vagyok, hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. Nincs hozzád hasonló, senki az Istenek között, ó Uram, és semmi sem hasonlítható a te műveidhez. Nem létezik semmi az égben és semmi a földön, nincs senki. Ez az egyetlen Isten, aki mindenben minden, és aki mindent teremtett, ahogy megvan írva, hogy ő hozzá, és ő általa teremtetett minden. Legyenek azok trónok, vagy uralmak, minden ő hozzá, és ő általa lett teremtve. Senki sem egyenlő te veled, minden bizonnyal nem. Kivel hasonlíthatnánk össze az Urat? Minden nemzetek és népek, amelyeket te teremtettél, eljönnek és imádni fognak téged, ó mindenható Úr, és tisztelni fogják a te nevedet. Ez is meg fog történni. Ma az Isten népe az, akik között az Úr neve megdicsőülten felmagasztaltatott, mert kinyilatkoztatás által átlényegült számunkra. Ma tiszteljük ezt a nevet, amely minden nép fölött való, de közeledik az az óra és az a nap, amelyben minden tért meg fog hajolni, és minden nyelv valani fogja, hogy Jézus Krisztus az Úr, és én egyszerűen örülök ennek. Ami Urunk annyira meg lett gyalázva, és meg lett vetve csúfságosan, de amikor eljön az ő megdicsülésének órája, akkor mindannyian együtt fogunk örülni vele, ujongani fogunk vele. Ez nem lesz kárörvendő öröm, ez egy isteni öröm lesz, mert ami Urunk méltó a dicséretre és a tiszteletre, a dicsőségre és az imádatra. Mert ő elhagyta a dicsőséget, mint Úr, szolga lett, szolgai alakot öltött fel magára, hogy mi, akik a bűnzó szolgái voltunk, Isten fiaivá és leányaivá válhassunk kegyelem által. A megváltás valami nagyon értékes és becses dolog, és amikor elérkezik a tökéletességre jutás, mindannyian együtt fogunk örülni vele. A 11. vers különösen megragadott. Taníts meg engem, Uram, a te útadra. Taníts meg a te útadon. Van egy szava az ígének az Ézsás prófétánál, ami valahogy így hangzik. Akik a te útadon járnak, emlékezzenek meg rólad. Létezik egy olyan út, ami az emberek számára helyesnek tűnik, és a vége a pusztulás. De Istennek csak egy útja van, csak egyetlen egy. És csak egy valaki mondhatta, én vagyok az út. Az egyetlen, aki azt mondhatta, én vagyok az igazság. Az egyetlen, aki azt mondhatta, én vagyok az élet. Kizárólag csak egy. A többiek mind tanúbizonyságot tettek az igazságról és az igazságért. Ő azonban személyesen az igazságot képviselte. És mivel mi őt követjük, nem maradunk a sötétségben, hanem abban a kiváltságban lett részünk, hogy az ő világosságában járhatunk. A János 14-ben az Úr a következőket mondta. Ő ígéretet adott, hogy helyet készít nekünk, majd kijelentette és azt mondta, az útat ismeritek, stb. A János 14-ből felolvasom, János 14, az 5. verset. Akkor Tamás így szólt hozzá, Uram, nem tudjuk, hová mész, honnan ismerhetjük hát az útat? Jézus így válaszolt neki, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jöhet az atyához, csak rajtam keresztül. Ha felismertetek volna engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól kezdve ismeritek őt, és láttátok is őt. Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Ekkor Jézus így szólt hozzá. Már olyan régóta veletek vagyok együtt, és te még nem ismertél fel engem, Fülöp? Mert aki engem látott, az látta az atyát. Hogyan mondhatod hát, hogy mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed-e el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? Miről volt szó? Itt volt az Isten kinyilatkoztatása emberi a húsalakban, húsvértestben. Számunkra ez a tény mindenek felett nagyszerűvé és dicsőségessé vált. A legnagyobb kinyilatkoztatás, amivel Isten megajándékozhatott bennünket, az ő emberi formában való önkinyilatkoztatása volt. És a legnagyobb kinyilatkoztatás, amivel meg lehetsz ajándékozva te is és én is, Isten kinyilatkoztatásának a meleleplezése. Megértettük ezt? Nagyon sokan vannak, akiknek mindenféle kinyilatkoztatásuk van. Ez azonban itt minden kinyilatkoztatások kinyilatkoztatása. Ez az összesítés, ez az eredmény, ez az, ami a legnagyobbá vált számunkra. Nincs többé rejtély, nem számít, hogy a Biblia melyik szakaszát olvassuk, minden összhangban van egymással, mert az isteni harmónia a szívünkbe költözött. A szívünkbe lett helyezve. Csak akkor, és csak így leszünk képesek megérteni Isten ígéjét. Jézus nagyon sokat beszélt az atyáról, és egyszer csak azt mondja, nem hiszed-e el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? Minden, amire utalással volt, önmagáról szólt. Az íge testet öltött. Szeretteim, hisszük, hogy az idők végén az Úr még egyszer ki akarja és ki fogja nyilatkoztatni magát. Így hisszük. Úgy tűnik, minél közelebb kerül ez az idő, annál erősebben érezzük magunkban a szükségállapotot. Ez már szinte egy nyomasztó teherré válik. Szorongás a szívünkben. Ó, Uram, meddig tart még? Mennyi időre lesz még szükség, hogy kinyilatkoztasd magad olyan módon, hogy ne csak mi, hanem mások is láthassák, és tanúi lehessenek ennek. Hogy feltáruljon a különbség azok között, akik Istent szolgálják, és azok között, akik nem szolgálják őt. Továbbá azok között, akik helyesen hisznek, tudnillik úgy, ahogy az írás mondja, és azok között, akik nem hisznek helyesen. Én hiszem, hogy Isten az ő szavának oldalán áll, és ha mi az ő szavának oldalán állunk, akkor Isten a mi oldalunkon áll, akkor Isten velünk van. Ha ragaszkodunk az ő szavához, és Isten utolsó és leghatalmasabb kinyilatkoztatásaihoz, akkor az ő hatalmának, amely még egyszer nyilvánvalóvá válik, kénytelen, kelletlen ott fog megmutatkozni, ahol Isten azelőtt is kinyilatkoztathatta magát, ahol kinyilváníthatta az ő szavát és az ő akaratát, ahol az emberek tisztelettudatot tanúsítottak az iránt, amit a mi napjainkban tett. Nem áltatjuk magunkat ezzel kapcsolatban sem, amikor még a nagy evangélisták is elmulasztják, semmibe veszik azt, amit Isten valójában tett. Akkor mégis olyan reményeket ébresztenek az emberek szívében, amelyek beteljesületlenek maradnak. Egy indokolt és megalapozott reménység csak ott van, ahol szem előtt tartjuk Istennek, Istenünk ígéretének a szavát, és ahol a hit szilárdan le lehetett horgonyozva az Isten által adott ígéretekben. Amennyiben ez nem így van, akkor hamis reménységet ébresztünk, ami végül csalódáshoz vezet. Éppen a János evangéliumának ennek a 14. fejezetében található az, amit a Branham testvér kedvenc szakasza. Neki volt egy néhány olyan mondása, mint a zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 8. verse, de ez a szakasz itt a János 14. fejezetében, a 12. verstől is hozzátartozott. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz én bennem, az is megteszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, sőt, még ezeknél nagyobbakat is véghez fog vinni. Ami számomra szembetűnő, az az a tény, hogy ez az ígéret összefüggésben van azzal, vagy áll azzal, amit előre megjövendőlt. Hogyan mondhatod azt, hogy mutasd meg nekünk az Atyát, aki engem látott, az már látta az Atyát. Hidd el nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van. Ez az isteni kinyilatkoztatás megelőzte azt, ami itt ígéretben lett adva. A János 14. fejezetének 10. versétől olvasom fel. Nem hiszed-e, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van? A szavakat, amelyeket én hozzátok intézek, nem önmagamból mondom. Nem. Az Atya, aki szüntelenül bennem van, ő végzi az ő cselekedeteit, az ő műveit. Higgyétek el nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van. Amennyiben mégsem tudjátok elhinni, higgyetek hát a műveknek, vagy a cselekedeteknek. És ezután jön az ígéret. Bizony-bizony, valóban azt mondom nektek, minden egyes alkalommal, amikor ez a két szó elhangzik, bizony-bizony, akkor nagyon-nagyon figyelmesen oda kell figyelnünk. Ha egyébként is tesszük, de akkor annál inkább. Bizony-bizony, valóban azt mondom nektek, aki hisz én bennem, hogyan hinni ő benne? Úgy, ahogyan az Úr mondta, aki elhiszi azt, amit az imént kifejtett, az elhiszi azt, amit ott mondott. Aki engem lát, az látja az Atyát. Én és az Atya egy vagyunk. Higgyetek hát a művek, a cselekedetek kedvéért. Én nem magamból beszélek. Az Atya, aki bennem lakik, ő végzi a munkáját. Aztán jön az ígéret. Bizony, bizony. Valóban azt mondom nektek, aki hisz én bennem, az véghez fogja vinni ugyanazokat a cselekedeteket, amelyeket én is teszek. Sőt, még ezeknél is nagyobbakat, nagyobb tetteket fog véghez vinni. Ha ezt most nagyon komolyan vesszük, szeretett testvéreim és testvérnők az Úrban, akkor végső soron ez a feladat mi ránk hárul. A mi feladatunk lesz. Akkor mi leszünk azok, akik számíthatunk azzal, hogy Isten ezt a verset is igazzá teszi, és megerősíti azt, amit megígért benne. Nem azoknak esik ez osztály részül, akik Isten befelé és kifelé, tehát ellentétesen és egymás mellé osztják, nem. Azok lesznek azok, akik képesek voltak belépni a szentek szentjébe Istennel, és csak arra hallgattak, amit Isten mondott, és elfogadták a kinyilatkoztatást úgy, ahogyan ő megajándékozott vele. Ezek lesznek azok az emberek. És ebben is megerősítést nyertem, hogy igen, Branham testvért Isten szokatlan módon felhasználta. És ő volt az, akit arra is felhasznált, hogy a Krisztusban való kinyilatkoztatásnak ezt az isteni igazságát újból a gyertyatartóra állítsa, vagy helyezze. Ebben a tekintetben teljesen egyedül állt, és mind a mai napig minden egyes nagy evangélista megmaradt a régi poshat vízben. Mindössze annyit csináltak, hogy összekeverték az újat és a régit. Kivette magára Jézus Krisztus nevének minden szégyenét és gyalázatát. Brenhem testvér volt az. A többiek ünnepelt emberek nagy tiszteletnek örvendeznek, mert hitetlenek és hívők is egyaránt. De volt egy ember, egy Istentől küldött ember, és én nem szégyellem magam miatta, hanem szabadon is nyíltan megvallom, hogy ahogy keresztelő János el lett küldve Jézus Krisztus első eljövetel előtt, úgy hallotta Brenhem testvér 1933. június 11-én a megbízatást, a hangot, így leszel te is elküldve egy üzenettel Jézus Krisztus második eljövetel előtt. Mi hiszünk ebben. Én teljes szívemből elhiszem ezt. Akkor is elhittem volna, ha nem láttam volna személyesen azokat a szemtanúkat, akik ott tanúi voltak ennek az események. De örülök, hogy mégis láttam őket. Így 1966. áprilisában, amikor Billy Paul, Brenhem testvér fia, megkérdezte, ki van azok között a hallgatóságban jelen, akik ott voltak 1933. júniusában, amikor a fényfelhő leszállt, és a hang Brenhem testvérhez intéződött. Összeszámoltam nagyon gyorsan. Becslésem szerint 10-15 ember emelte fel a kezét, majd saját maguk is felálltak, akik ott voltak, jelen voltak, amikor ez történt. Teljes szívemből hiszem. Isten elküldte ezt az embert egy ígeüzenettel, és ennek alapján minden népből, nyelvből és nemzetségből külön lesz választva, és össze lesz gyűjtve egy mennyasszony. Minél magányosabbá vált az ő útja, és minél többet nyilatkoztatott ki neki Isten, annál több félreértést támadt a többiek között, akik nem ugyanazt az útat járták vele, de annál nagyobb világosságot nyertek azok is, akik abban a kegyelemben részesültek, hogy vele együtt járjanak az Isten útján. És ugyanezt történik most ebben az időben is. Azok számára, akik a saját útjaikat járják, minden egyes mondat, amelyet Isten kinyilatkoztatott vagy kijelentett, egy újabb félreértést jelent. Számunkra, akik hiszünk és bízunk, és Isten útján járunk, minden, amit az Úr mondott, azt jelenti, hogy még több tisztánlátás, még több igazság, még több megvilágosodás, még több áttekintés, még több belátás. Tisztánlátásról tisztánlátásra, belátásról belátásra haladunk. De tartsuk meg ezt a gondolatot hittel, hadd hulljon mélyen a szívünkben, mert mindannyiunknak szüksége van egy alapra, amin megállhatunk. Amikor itt ebben az összefüggésben az van mondva, hogy bizony-bizony mondom nektek, nem mindenkinek, nem másoknak, hanem én mondom nektek, kik ezek a nektek, ti vagytok. Azok, akik kérdezték őt, akiknek ő maga tudta megadni a választ. Mi nem vagyunk, nem megyünk az emberekhez, hogy választ kapjunk tőlük. Az Úrhoz fordulunk, és ma is ugyanazt a választ kapjuk, mint akkor. Tehát azok, akiknek az ígéretet adta, ne nyugtalankodjék, meg ne rémüljön a ti szívetek, ti hisztek Istenben, higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóház van. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Kik voltak ők? Az ő sajátjai voltak. Ők voltak azok, akiket Isten már a világ megalapítása előtt kiválasztott, hogy megváltást nyerjenek, és higgyenek az Úrban. Ő azt mondja itt az 5. versben, ezt már éppen olvastuk, most a János 11. fejezetében, a 3. és 4. verset akartam még felolvasni. És amikor elmentem, és helyet készítettem nektek, újra eljövök, és magamhoz veszlek titeket, vagy benneteket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És ahová én megyek, az oda vezető útat ismeritek. Ekkor jött a Tamás kérdése. Uram, nem tudjuk, hova mész. Avagy nem így éreztünk minnyájan, mi is azok közzé tartoztunk, akik már az Urat követték, de sok mindent nem tudtunk, nem értettünk meg. Legünk egyszer őszinték, évekig hívők voltunk, szolgáltuk az Urat, ahogy csak tudtuk. És egyszer csak hirtelen olyan dolgok jöttek, amiket addig még nem hallottunk, amit még nem is tudtunk, és eljöttünk, hogy megtudjuk, hogy meghalljuk, tudomásul szerezzük. Mennyire hálásak lehetünk. Előfordulhat, hogy valaki követi az Urat, de még nem ismerte meg, nem ismerte fel őt. Ugyanez volt a helyzet a tanítványokkal is. Az ő szemeiken, a szívükön még mindig ott volt a lepel. Nem tudtak látni, de aztán, amikor az Úr szabadon beszélt hozzájuk, nyilvánvalóvá vált számukra. Jézus így válaszolt neki. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Az evangélisták és az úgynevezett Isten gyermekei közül hányan veszik olyan előszeretettel szájukban éppen ezt az ígeverset, és így mondják ki, hogy egyáltalán nem is értették meg, miről van szó. Idézni lehet a bibliai verseket minden további nélkül, fel lehet olvasni őket, és át lehet olvasni azok tartalmán is. De hála legyen Istennek, hogy már nem olvasunk át rajta. Mi elmerülünk annak tartalmában, a Szentírás tartalmában. Én megerősödtem emez íge által. Bensőmben meglettem vigasztalva, mert tudom, hogy Isten nem változik, nincs alávetve a változásnak, az ő terve nem változik, bármi legyen az, amit valaha is tett, most is meg fogja tenni a végén. Ő azokkal volt, akik az ő oldalán álltak, akik hittek és engedelmesen követték őt. Az Isten egységéről szóló üzenetet tudomásul vettük, az összes bibliai tanításokat is meghallgattuk, mindent abból, ami a gyülekezetnek üzenve lett. És amennyire én tudatos vagyok e felől, ezt mindannyian teljes szívünkből hisszük is. Igaz ez? Képesek vagyunk-e egy valamivel hangosabb jövő amment mondani szívből? Amen. Nem tehetünk másképp. Ábrahámhoz hasonlóan minket is elhívott az Úr. Hozzánk is intéződött az ő szava. Hallottuk az ígéreteket az Úr szájából. Nem tehetünk másként, mint hogy szívből hitet tanúsítsunk. És itt az Úr azt mondja nekünk, bizony, bizony, mondom nektek, aki hisz én bennem, az cselekedni fogja azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, sőt, még ezeknél is nagyobb tetteket fog cselekedni. Micsoda egy ígéret! Az ember szinte beleremeg, hogy az Úr ilyen ígérettel ajándékozott meg bennünket. Elmerjük egyáltalán hinni, hogy ez be fog igazolódni, vagy valóra fog válni? Nem tehetünk másként, és meg fogjátok látni, hogy az utolsó fordulóban Isten vallomást fog tenni azok mellett, akik megvallották őt. Azok között fogja kinyilatkoztatni magát, akiknek kinyilatkoztathatta magát azelőtt. Ezek lesznek azok az emberek, akik befogadták az ő szavát, és szívből hittek minden általa adott kinyilatkoztatásban. A továbbiakban ő azt mondja itt, mert én elmegyek az Atyához, és mindent, amit csak kértek az én nevemben, azt megteszem, meg fogom tenni, hogy az Atya megdicsőjön a fiúban. Ez egy nekünk adott ígéret ma délutánra. Mindent, amit kérünk, azt meg fogja tenni, hogy az Atya megdicsüljön a fiúban. Jézus így imádkozott, dicsőítsd meg a te nevedet, és a hang megszólalt. Én megdicsőítettem azt, és újra meg fogom dicsőíteni. Legalább ezt az értékes gondolatot tartsuk meg erről a délutántól kezdve, ettől a délutántól kezdve, hogy Isten a végen újra ki fogja nyilatkoztatni magát, és megerősíti, beteljesíti ezt a 12. verset, mint igazságot, és hogy Isten megerősítése ott fog bekövetkezni, ahol az ő kinyilatkoztatása, Isten kinyilatkoztatása Krisztusban, az Atyának, a fiúban való kinyilatkoztatása el lett fogadva, és hittek benne. Ez az a hely, ahol ez meg fog történni. Úgy, ahogy Isten a Krisztusban volt, úgy lesz Krisztus az ő gyülekezetében is. Ezt is felolvastuk már a János leveléből, és most rájövünk, milyen csodálatosan összeillik egymáshoz. Ti abban az igaz egyben vagytok az ő fiában. Ő az igaz Isten és az örök élet. Mi ő benne vagyunk, és ő bennünk van. Ahogy akkor azt mondhatta, az Atya én bennem van, és én ő benne vagyok. Látjátok, ez nagyon egyszerű. Isten természeténél fogva, lényénél fogva szellem. És ezért mondja a Szentírás, hogy Isten a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával. Isten végül is nincs helyhez és időhöz sem kötve. Isten mindenütt jelen való. Ő ott van a mennyben és a földön is. De hiszen amikor Krisztusban volt, a mennyország nem maradt üresen. Mert meg van írva, hogy ő betölti az egész világ mindenséget. Hová mehetnénk? Mondja Dávid a Zsoltár 139-ben. És ha szárnyra kelnék, és elrepülnék a tenger végére, te, ó Isten, ott is ott vagy. És ha pokolba táboroznék, a te kezed ott is vezetne engem. Hová mehetnénk, hogy elmenjünk Isten mellett? Sehova. Ő mindenhol találkozni fog velünk. Milyen csodálatos, hogy abban a kiváltságban lett részünk, hogy az isteni kinyilatkoztatás talajára léphettünk, amelyet nem hús és vér tanított vagy beszélt, hanem a Szent Szellem nyilatkoztatott ki. Teljes összhangban azzal, amit a próféták és az apostolok is hirdettek, és amit az Úr maga is tanúsított. Hadd fogadjuk el hittel, és tegyük magunkévá, mert szükségünk van rá, szükségünk van egy alapra, szükségünk van egy olyan fundamentumra, amelyen meg tudunk állani. És amikor itt az van mondva, bizony, bizony, valóban azt mondom nektek, aki hisz én bennem, és tudjuk, mit jelent ez a kijelentés, aki úgy hisz ő benne, ahogyan az írás mondja, aki hisz én bennem, az is meg fogja tenni azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek. Én nem tudtam, hogy ma fel fogom olvasni ezt az íge szakaszt, de a szívemen volt. Ez a szorongás. Uram, meddig tart még? Meddig kell még várnunk arra, hogy kinyilatkoztasd magad, hogy a te szavad élő valósággá váljon, és hogy a saját szemeinkkel lássuk a visszaigazolását. Igen, hazavinni testben és lélekben. Így volt ez Jézus Krisztus, ami Urunk szolgálatában is. Egyikük sem jött vagy ment úgy, ahogy jött. Senki sem jött hiába hozzá. Bárki eljött az Úrhoz, mindegy, hogy mivel. Ő segítséget kapott. Az Úr csak annyit kérdezett, mit akarsz, hogy cselekedjek veled? És ezt is hangsúlyoztuk itt már. mindaz, ami az evangéliumokban, ami Urunk és megváltunk Jézus Krisztusunk szolgálatáról meg lett írva, mindannak meg kell történnie ott, ahol Jézus Krisztus evangéliuma hirdetve van. Nincs más lehetőség. Ez egyszerűen összetartozik. Hadd vegyük ezt ma egészen személyesen. Kérlem, mindenki a maga számára. Van egy kérés a szíveden? Szeretett testvérem, szeretett testvérnők, tisztelt barátaim, fogadjátok el most ezt az ajánlatot, és amikor később imádkozunk, vigyük a kegyelem trónja elé hittel, azzal a hittel, hogy az Úr elviselte minden nyomorúságainkat, minden szorongásainkat, bármi is legyen az, ami megterhelne bennünket, betegség vagy bármi is legyen az. Ő mindent elszenvedett és elviselt érettünk. Az ő testében mindent elszenvedett és az átok fájára felvitt. Bűnné lett értünk, hogy ő általa megváltassunk, megszabaduljunk és meg is gyógyuljunk. Valahol a Péter levelében írva áll, ezt mondom magamnak, és mondom mindannyiunknak, az első Péter levelének 5. fejezetében, itt van a 6. és a 7. versben. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy az ő idejében felmagasztalhasson benneteket, minden gondjaitokat őre elvessétek, mert ő gondoskodik rólatok. Milyen csodálatos szava az ígének, bár csak a gyakorlatba is átültethetnénk, és akkor már, mint én és mindannyian, ha csak így tudnánk tenni hitben, azt nagyon is jól tudjuk, hogy az aggodalmaskodásainkkal bizonyosan nem hosszabbíthatjuk meg az életünket, legfeljebb lerövidíthetjük, de nem hosszabbíthatjuk meg, és a legcsekélyebb dolog sem fog változni. De egészen másképp lesz, ha nem aggódunk, hanem megértjük, felfogjuk, hogy az Úr gondoskodott rólunk. Azt hiszem, ezt mondtam Krefeldben már, amikor valaki odament Branham testvérhez, és azt mondta neki, hogy tudod ezt ilyen könnyedén venni, vagy ilyen könnyen elviselni, kezelni, és átmenni rajta, de hiszen ez kihatással van a családodra. És akkor Branham testvér azt mondja, ez a megpróbáltatás már a világ megalapítása előtt ki volt szabva számomra. Aztán kimondott egy mondatot igazi amerikai módra. Just forget it. Ez azt jelenti, hogy felejtsd el egyszerűen az egészet. És visszatért a napi rendben lévő teendőihez. Az emberek persze akkor kicsit meglepődve néztek körül. Néha aggódhatott volna valóban, de megvolt az a mentalitása, és kegyelmet kapott arra, hogy mindezt jobban át tudja vészelni. Van egy kérésem mindannyiotokhoz. Én hűségesen és igazmondóan hirdettem nektek az ígét, de én egy olyan elvárásban vagyok, és ezt érzem a testemben és a lelkemben, mindenemben, ami vagyok. Azt szeretném, ha Isten elérni az ő kitűzött célját, hogy bekövetkezzen egy áttörés, hogy ő kinyilatkoztatná magát, és az a kérésem hozzátok, hogy emlékezzetek meg rólam imádságaitokban jobban, mint valaha. Hallanom kell valamit a mennyből jövően. Kell, hogy jön egy válasz, egy útmutatás, amire szükségünk van. Tudjátok, Isten valamennyi emberei megtették azt, amire az Úr utasította, amivel az Úr megbízta őket, és az utasítások, amelyeket az Úr adott, mindig nagyon világosak voltak. Noénak pontosan meglettek adva a méretek ahhoz, hogy hogyan és mit építsen. Ő mindig pontosan megmondta, mit hogyan kell tenni. Én azt hiszem, az utolsó forduló az, ami igazán számít. Az utolsó forduló az, ami valóban számít. És úgy tűnik, hogy közel kerültünk ehhez az órához. Mélységes, Isten félelemmel, tisztelettel, de hitet tanúsítva és bizalommal kell közlednünk Istenem ez órájához. Abban az elvárásban, hogy ő mindent meg fog oldani, mindent jól fog csinálni, meg fogja erősíteni és igazolni fogja az ígét, amit hallottunk és amit hiszünk bennük és rajtunk keresztül. Az ő ígéje ismét testé lesz. Ennek az isteni tervnek a részessé leszünk a végső időkben. Nem azért, mert akarjuk önmagunkból, vagy vágyunk rá, hanem mert kegyelmet találtunk Isten színe előtt. Mert elhihetjük, mert amit erre az időre ígért, és részünk lesz abban, amit még ezután fog tenni. Meg akarunk alászkodni tehát Isten hatalmas keze alatt, hogy amikor eljön az ő ideje, és eljön az ő órája, felemelhessen bennünket, felmagasztalhasson minket a porból. Azt hiszem, valami ilyesmi áll a Zsoltárokban is írva, hogy az Úr könyörüljön rajtunk. Itt azt mondja 13. versben, mert nagy a te kegyelmed velem szemben. Megszabadítottad lelkemet a halottak birodalmának mélységeiből. Ó Istenem, elbízakodott vakmerő emberek támadtak fel ellenem. Egy rettenetes emberekből álló banda az életemre tör. Téged nem tartanak szem előtt. De te, mindenek ura, mindenható Úr, írgalommal és kegyelemmel teljes Isten vagy. Hosszú tűrő, kegyelemben és hűségben gazdag. Fordulj hozzám, és légy kegyelmes irántam. Adj erőt szolgádnak. Nem ez mindannyiunk kiáltása, ezeket a szavakat nem ma írtam ide le, hanem már nagyon-nagyon régóta írva vannak. Eme szöveg jobb oldalára írtam a két szót. Kérlek, Uram, már régóta ott állnak. Hadd történjen meg ma. Legyen igaz. Fordulj hozzám. Fordulj hozzánk, légy kegyelmes hozzám, légy kegyelmes hozzánk, és ajándékozz meg bennünket a te erőddel. Tégy egy jelt rajtam a javamra. Tégy egy jelt mindannyiunk javára. Milyen jelet akarunk mi, hogy tegyen rajtunk? Ézsaiásnál meg van írva, követelj egy jelet, akár az égből felülről, akár a földről alulról. Akkor meg van írva, maga a mindenható Úr ad majd nektek egy jelet, de hiszen mindannyian ismeritek a Szentírást. Isten újra fel fogja állítani az ő gyülekezetét. Ami Urunk egy olyan jelre lett kitűzve, amely ellentmondásos lesz, némelyeknek a bukására, némelyeknek a felemelkedésére. A gyülekezet az utolsó napokban arra lesz meghatározva, hogy egyeseket megvilágosítson, másokat pedig megvakítson. Néhányan meg fogják érteni, mások pedig csak a fejüket rázva kereket oldanak, vagy odébb állnak. De az Úr még egyszer meg fogja koronázni az ő gyülekezetét kegyelemmel és irgalmassággal. Meg fog jelenni nekünk az ami üdvösségünkre olyan határozottan, ahogyan azt megígérte nekünk. És elég gyakran elmondtuk már itt, ő győzedelmesen be fogja fejezni az ő elkezdett munkáját. Ő a Golgata győzője, győztesse. Mi nem egymásban bízunk, hanem együtt bízunk az Úrban. És bárcsak növekedne ez az ő benne való bizodalmunk, és bárcsak növekedne még bennünk az az elvárás is, hogy egyszerűen esedezünk, és könyörögjünk. Ó, Uram, meddig még? Ezzel kapcsolatosan a Máté evangéliumára szeretnék még emlékeztetni, amelyben az Úr azt mondja, hogy rövidesen igazságot fog szolgáltatni az ő választottjainak. Kinek? Azoknak, akik éjjel és nappal őhozzá kiáltanak. A kiáltásnak éjjel-nappal bennünk kell lennie. ajándékozzon meg engem az Úr ennél fogva nagyobb bizalommal, hogy ne essek búslakodásba vagy aggodalomba, hanem hogy kiegyensúlyozott legyek én és mindnyájan, hogy kiegyensúlyozottan, hitben és bizalommal céltudatosan haladjunk előre a mi Urunkkal, mert ő nagy dolgokat tett rajtunk is értünk, és még ennél is nagyobb dolgokat fog tenni. Magasztalva és dicsőítve legyen az ő csodálatos és dicsőséges neve. Amen. Hadd álljunk fel, és adjunk hálát az Úrnak. De mielőtt ezt megtennénk, hadd énekeljük el a kórust, ahogy vagyok, úgy kell lennie. Ahogy vagyok, úgy kell lennie. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred megmos bűneimből tisztára, ó Isten báránya, ím jövök, ím jövök. Lehajtjuk a fejünket, becsukjuk a szemeinket, kinyitjuk a szívünket. Talán vannak némelyek, akik ma vannak itt először, talán olyanok, akik még nem szentelték még életüket oda az Úrnak, akik még nem ismernek egy olyan órát, amelyben kegyelemben részesültek, és elnyerték Isten üdvösségét, megbocsájtást és kegyelmet. Miközben újra elénekeljük a kórust, ahogy vagyok, úgy kell lennie, legyen, hogy Isten szelleme munkálkodjon minden szíven, különösen azokban, akiknek hallgatniuk kellene a hívásra. Jézus hív téged, drága szív, mondj igent neki. Szeretném megkérdezni, hogy ki akar eleget tenni ennek a felhívásnak. Kérem, emelje fel röviden a kezét, és engedje le újra. Van itt valaki? Köszönöm, 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 köszönöm. Van-e még valaki, aki szeretne válaszolni erre a felhívásra? Köszönöm. Van-e még valaki, aki tudja, hogy meg lett szólítva? Az Úr hív, nem akarja, hogy bárki is elvesszen, hanem azt akarja, hogy üdvösségben legyen részünk. Létezik egy túlkéső, létezik egy túlkéső örökre. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket. Ma, ha hív, ma jöjjetek, ma jövünk. Még egyszer elénekeljük, és mindannyian felemeljük ennél fogva a kezeinket. Amint vagyok, úgy kell lennie. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred megmos engem minden bűneimből vagy bűneimtől. Ó Isten báránya, ím jövök. Én jövök. Most együtt akarunk imádkozni. De azokért is szeretnék imádkozni, akiknek van egy kérelem, van egy kívánság, amit a szívükön hordoznak. Bármi is legyen az. Higgyétek el most, hogy az Úr itt van, hogy most végig jár a sorainkon, és mindannyiunkat megkérdez egyen-egyenként, mit akarsz, mit tegyek, mit cselekedjek veled vagy rajtad. Mondjátok meg neki, mint egy énekíró is mondja, mondd el Jézusnak, ő a te barátod a szükségben. Mondd el neki most, mondd el neki a te betegségeddel, bármi is legyen az. Te is, testvérem, a jobb szemeddel, mondd el Jézusnak, Tedd most a kezed a szemedre, és mondd el Jézusnak, Uram, te ugyanaz vagy, aki akkor Jerikó előtt látóvá tetted a vakokat. Te ma is ugyanaz vagy. Hadd higgyük el, higgyünk teljes szívünkből, hogy ne úgy menjünk el, ahogy jöttünk, hanem örömmel mehessünk el innen. Miért? Mert találkoztunk az Úrral. Most, éppen most találkozhatunk vele. Most megtapasztalhatjuk és átélhetjük őt. Érezzük az ő közelségét. Ő jelen van. Ő közel van, hogy megerősítse és igazolja a szavát azokban, akik hisznek benne, illetve akik úgy hisznek benne, ahogy a Szentírás mondja. És mi is azok közzé sorolhatjuk magunkat. Minden feltételezés nélkül azok közzé lettünk sorolva, akik úgy hisznek benne, ahogy az írás mondja. Hadd ömledeznének most élő víznek folyamai. Hadd legyen nyilvánvalóvá Isten ereje. Mindenható Istenem, mennek és földnek alkotója, te nem vagy messze, te közel vagy. Közel vagy azokhoz, akik megtörtek lelkükben összezúzott szívűek, közel azokhoz, akik megalázzák magukat előtted, hűséges Uram, közel azokhoz, akik hisznek benned, közzel azokhoz, akik téged segítségül hívnak. Te megengeded, hogy téged megkérdezzenek. Hűséges Istenem, erősítsd meg ma a te szavadat. Közöttünk, mindannyiunkban egyen-egyenként szellemben, lélekben és testben. Hűséges Uram, a te szavad igaz, és mi most a te szavadon veszünk téged. Hiszünk te benned, bár lenne, hogy ugyanazok a cselekedetek megtörténnének, amelyeket te is megtettél, és nyilvánuljanak meg néped körében, Uram. Mi hiszünk neked, és dicsőséget adunk neked, tisztelünk téged, a sátán legyőzetet, minden betegség meg lett gyógyítva, minden bűn meg lett bocsájtva, mindenki szabaddá lett téve, akik Isten gyermekévé váltak. Hűséges Uram, bár lenne, hogy a te szent szellemet kenete olyan hatalmasan leszállna ránk, és megpihenne rajtunk, hogy szellemtől ihletve, hitben kimondjuk azt, amit tőled kértünk, hogy azzá váljon, amit kértünk, megvalósuljon. Hűséges Urunk, te még megajándékozol bennünket azzal a kegyelemmel, és megengeded, hogy a dolgok úgy megtörténjenek, ahogy te magad látod őket, hogy ismét megdicsőíthesd magad. Köszönjük neked, legbensőségesebb, hűséges Istenünk, hogy napjainkban találtál egy ajkat, amelyen keresztül te magad beszélhettél. Köszönjük neked ezt. Te elküldtél egy prófétát, egy prófétai ígeüzenettel, amely visszavezetett minket a te ígédhez, vissza a Szentíráshoz. Hűséges Uram, szívből hálát adunk neked, hogy a te szavadat naggyá és dicsőségessé tetted számunkra, és a te nevedet is. Tiszteld meg tehát te magad a te nevedet azzal, hogy szavadat jelekkel és csodákkal megerősített, jelek és csodák kíséretében. Hűséges Uram, kegyelmi kezedből veszek ma mindent, hogy megerősíted a te szavadat mindazokon, akiknek volt egy kívánságuk, és elődbe hozták azt, és hitték, hogy te jóra váltottad azt, bár lennének most meggyőződve arról, hogy ez megtörtént, elvégeztetett, és hálát adnának neked érte. Halleluja, halleluja! Uram, együtt adunk neked dicsőséget, tiszteletet a minden név fölött való nevben, ami Urunk Jézus Krisztusunk drága nevében. Halleluja! Amen.